Tisztelt elnök úr, főtitkár úr, alelnök urak, tisztelt tagtársak, közgyűlési képviselők, és különös hangsúllyal tisztelt elnök és főtitkár jelöltek. A Tudományos Akadémia 5 év híján 200 éves története során természetes módon számos történelmi jelentőségű közgyűlésre került sor, most is ilyenre készülünk. Egyrészt most kerül sorra először akadémián közgyűlésére távjelenléttel, elektronikus formában. Ráadásul ez a közgyűlés tisztúító közgyűlés is. Ezért döntött úgy az akadémia elnöksége, hogy magát a tisztúítást megelőzi az elnöki, illetve főtitkári pozíciókra jelöltek program bemutatója, amelyet még a tisztúítás előtt elektronikus fórumon megvalósuló vita is követ. Ezúton köszönöm meg az Akadémia Jelölőbizottságának, hogy kezdeményezte és megszervezte ezt az akadémiánk történetében egyedülálló eseményt, amely reményeink szerint hozzájárul majd a sikeres tisztújításhoz. Egyrészt ez volt, másrészt az utóbbi 70 év során most szembesülünk először azzal a ténnyel, hogy az akadémia nem elsődleges felelőse a kutatóhálózatnak. Nem felelőse, jól lehet, jól tudjuk, hogy a kutatás és ezen belül a kutatók irányítása különlegesen értő, érzékeny és finom kezet igényel. Az akadémia az ország legnagyobb tekintélyen rendelkező intézménye ezt a feladatát a rendelkezésre álló nem túl bőséges anyagi háttérrel igen magas színvonalon látta el. Most nem csak szurkolnunk kell, hogy ez a színvonal a továbbiakban is megmaradjon, hanem az egyetemek mellett az Eötvös Loránd kutatóhálózatot is támogatnunk kell minden rendelkezésünkre álló eszközzel. Ezután a bevezető után most röviden ismertetem a mai esemény tervezett lefolyását. Erre a programbemutatóra a jelölőbizottság a következő elveket és gyakorlati szempontokat alakította ki, amelyeket a jelenlegi helyzethez, azaz az online megrendezéshez igazítottunk. A programbemutató online közvetítésén a közgyűlési résztvevők, szavazati joggal rendelkezők és tanácskozási jogúak, ezek vehetnek részt. Az esemény nem sajtónyilvános. Az első részben az elnök jelöltek, akiknek a megszólalási sorrendjét majd előzetes sorsolás fogja meghatározni, 20-20 perces időkeretet kapnak. Ennek egy részét programjuk legfontosabb pontjainak kiemelésére, a másik részét a jelölőbizottság által megfogalmazott három minden elnök jelöltre vonatkozó kérdés megválaszolására szánhatják. Levezető elnöknek a jelölőbizottság engem kért föl, ennek a megtisztelő felkérésnek ezúton teszek eleget. Az elnök jelölteket követően a főtitkár jelöltek, akiknek a megszólását ugyancsak előzetes sorsolás fogja meghatározni, 15-15 perces időkeretben ismertethetik programjaikat. Az eseményről videófelvétel készül, amelyhez a közgyűlés szavazati joggal rendelkezők férhetnek majd hozzá. A felvétel vágásmentes lesz. Ha ma, most bárkinek problémája lenne az online követéssel, akkor a felvétel hamarosan elérhető lesz majd a közgyűlés felületén az akadémiai honlapon. Tehát ezután a technikai részletek után megkezdjük a programot, és most még néhány szót szólnék a részletekről. Tehát ezt már mondtam, hogy az elnök jelöltek és a főtitkár jelölteknek 20-20, illetve 15-15 percük van. Az időkeret vége előtt egy perccel mindegyik jelöltet figyelmeztetjük majd arra, hogy még egy perce maradt. Az elnök jelöltek ezeken a 20 perces időkereteken belül válaszolnak a jelölőbizottság által feltett három azonos kérdésre is, ezeket majd később ismertetem. Mind a négy jelölthöz a közgyűlés tagjai is tehetnek fel kérdéseket a külön erre a célra létrehozandó elektronikus közgyűlési fórumon, ennek a részleteiről még később. A mai program keretében kérdések feltevésére és vitára nincs mód. Tehát akkor most rátérünk az elnökjelölti program bemutató megszólalási sorrendjének kisorsolására. De mielőtt erre rátérnénk, ismertetem, hogy eredetileg három személyt jelölt a jelölőbizottság az elnöki pozícióra, de ezek közül a jelölőbizottság elnökéhez címzett ez év május 31-i levelében Szatmár Jörs elnökjelölt főigazgatói céljainak megvalósítása érdekében visszavonta elnökjelölti felterjesztését, és egyúttal kinyilvánította, hogy az alelnöki poszt és választott elnökségi tagság elnyerésért továbbra is versenyben marad. A visszalépését az jelölőbizottság nevében Vörös József elnök tudomásul vette. Tehát mindezek alapján az MTA elnöki pozíciójára két érvényes jelölés maradt, Franyt Tamás és Plé Csaba rendes tagoké. Bejelentem, hogy most a két elnökjelölt megszólalási sorrendjének kisorsolására fog sor kerülni. Bemutatom a két papírlapot, amelyeken a elnökjelöltek nevei állnak. Ezeket összehajtom, és beteszem ebbe a dobozba, megpróbálom minél jobban összekeverni ezeket a papírokat. Nem véletlenül szovasztika a témám, véletlen. Remélem, hogy sikerült jól. Tehát az első megszólaló Plé Csaba lesz. A második megszólaló értelemszerűen Franyt Tamás. Mint említettem, még mielőtt az első elnökjelölt megkezdi programjának ismertetését, tehát 20-20 perc idős keretet már mondtam, elmondom a jelölőbizottság három kérdését, amelyik mind a két elnökjelölthöz vonatkozik. Az első kérdés, miként képzeli el a társadalom, az élet és a természettudományi osztályok működésének hatékonyabbá tételét a tudomány és a társadalom javára, valamint hogyan képzeli a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia, az Eötvös Loránd kutatói hálózat és a Tudományos Akadémia együttműködését. Ez volt az első kérdés. A második kérdés, milyen konzultatív stratégiát alkalmazna a kormányzattal való kapcsolattartásban? Végül a harmadik kérdés, hogyan képzeli el az akadémia titkárságának jövőjét, feladatait, továbbá milyen tartalmat adna a főtitkár helyettesi pozíciónak. Tehát felkérem Plé Csaba tagtársunkat, hogy tartsa meg a programjának az ismertetését. Megkérem Plé Csabát, és megkérem a... Óra indul.
Igen, köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt alelnök urak, tisztelt főtitkár úr, tisztelt ülés-elnök úr, és természetesen tisztelt tagtárs kollégáim és közgyűlési tagok, akik remélhetőleg képernyőn nézik a bemutatót. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy beszélhetek akadémia elnöki koncepciómról. Hálás vagyok a jelölőbizottságnak és a közgyűlés tagjainak, hogy jelölt maradtam ebben a jelölési folyamatban. Két dolgot fogok hangsúlyozni bemutatomban. Az egyik, hogy az akadémiának a következő években, miként eddig is, igen fontos feladata van a tudomány képviseletében és a tudomány értékeinek előtérbe állításában. A másik pedig, hogy az ülésselnök úr által emlegetett új helyzetben e folyamatban különleges jelentősége lesz a köztestületi szerep újragondolásának és újra megfontolásának. Mik azok a fontos értékek, amelyek az akadémia hivatását az én értelmezésemben irányítják vagy befolyásolják? Az egyik, hogy mind egymás számára, mind a kutatói közösség, mind pedig a nagyobb társadalom számára a tudomány értékét, a tudomány érdekeit autentikusan kell megjeleníteni, és a tudósok közösségén keresztül biztosítania kell azt, hogy mi, mint egy köztestület tagjai együttműködve valóban képesek legyünk új tudásokat létrehozni. Ennek az a lehetősége, és nekem meggyőződésem, hogy ez a lehetőség megvan, hogy a tudósok együttműködése az akadémia köztestületében a tudásról való tudásoknak a katalizálásával új vonatkoztatási pontokat, illetve új felismeréseket tud létrehozni. Nagyon fontos a vonatkoztatási pont mozzanatban az is, hogy az akadémia értékteremtő és érték vonatkoztatási pont legyen mind az egyének, mind pedig különböző intézmények számára. Az akadémia hivatása a tudósról és a tudományról alkotott saját elképzelésemhez kapcsolódva az intellektuális kíváncsiság irányította tudományhoz kötődik. Ennek nagyon fontos értékmozzanatai, amit fontosnak tartok képviselni, a kutatás szabadságának állandó előtérbe állítása. Mindannyian tudjuk, akik itt vagyunk, illetve önök, akik távmódszerekkel tanulni ennek az előadásnak, hogy ezt jó néhány száz év alatt az európai történelemben is sokszor megkérdőjelezték. A tudósoknak mindig önérzetesen kell küzdeniük autonómiájukért, a tudomány integritásának védelméért, és ezen belül a kutatás és a tudósok egzisztenciális értelemben vett anyagi biztosításáért. A feladatoknak, amit én látok az akadémia elkövetkezendő három évében, van néhány átfogó kerete. Az első mondatban már említettem, hogy kitüntetettem fontosnak tartom azt, hogy a köztestületi gondolkodásmód a korábbinál erőteljesebben kerüljön előtérbe. Ennek nagyon fontos oldala az, hogy meg kell találjuk a módot arra, hogy hogyan vonjuk be az akadémia teljes köztestületét a tudomány, a tudományos, mondjuk így, diskurzusba és az új tudományos értékek létrehozására. Ennek fontos eszköze az, majd erről néhány részletes szót is fogok mondani, hogy az akadémia köztestületi szervezésében központi szerepet játszó tudományos bizottsági rendszer sokkal proaktívabb legyen az eddiginél, az akadémiai bizottságok legyenek sokkal kezdeményezőbbek. Szerepel itt az a mozzanat is, és ez sokan már előzetes bemutatásaimban bírálták, hogy újra kell gondolnunk a minőségbiztosítást. Ezen egyáltalán nem azt értem, hogy valamiféle radikálisan új módon kell kezelnünk az MTA doktora cím elérését, szó sincs erről. Az MTA doktora címmel kapcsolatban, ha van nekem új megfontolásom, az az, hogy a korábbiaknál fontosabbnak tartom a megítélésben az integratív és koncepciózus műveknek a előtérbe helyezését. A minőségbiztosítás újrafogalmazásában az igazi új mozzanat az én értelmezésemben az intézményekkel kapcsolatos minőségbiztosítási hivatásunk, mondjuk így, újrafogalmazása és kidolgozása. Természetesen újra kell gondolnunk az akadémia kapcsolatrendszereit is, Például azért, mert a kutatóhálózat nélkül működő köztestületi akadémiának az egyetemekkel új kapcsolatokat kell próbálni alakítania, és a nemzetközi akadémiai világgal is új kapcsolatokat kell keresnie. Ehhez természetesen forrásszervezési erőfeszítések is kapcsolódnak. Nem azért mutatom be szinte ugyanazt, még egyszer, mert hiszek abban, hogy az ismétlés a tudás anyja lenne, hanem azért, hogy megmutassam, hogy az én elképzelésemben ezek a fontos feladatok, itt most néhány más feladat is szerepel, például a fiatalok megszólítása, például a kormányzati kapcsolattartás, a kiadvány és kommunikáció folyamata, oktatási és felsőoktatási kapcsolatok, nem akarom végigolvasni. Az én elképzelésemben ezek, mint egy felelősségi rendszerben az akadémia különböző választott vezetőinek elsődleges felelősségéhez fognak tartozni. Ezzel nem azt mondom, hogy a jövendő elnök magától távolítsa a feladatokat, hanem annak a szervezési elvnek megfelelően, amit már többször említettem, hogy a köztestület egész közösségének legyen szerepe, sokkal nagyobb feladati felelősséget képzelek el az akadémia vezetőinél. A vezetési stílusban én szeretném előtérbe helyezni a primus inter pares elvet. Egyszerűen ezt azért érdemes újra hangsúlyoznunk, mert az utóbbi évek nagyon feszült helyzeteiben, az előtte lévő éveknek a kutatóhálózattal kapcsolatos átalakításban meglevő tengernyi, intézkedési feladat elmúltával sokkal jobban tudjuk hangsúlyozni azt, hogy az akadémia vezetői valójában elsők az egyenlők között, nem különbek a többieknél, csak éppen megbízást kaptak arra, hogy a többiek munkáját szervezzék. Fontosnak tartom ennek értelmezéseként a szubszidiaritás elvét, vagyis azt az elvet, hogy minden döntés ott szülessen meg tartalmilag, ahol a legnagyobb felkészülés van. Az eljárásmódban nagyon fontosnak tartom, hogy nem minden kérdésben az elnök legyen az előterjesztő, ugyanakkor az elnök minden olyan feladatban, ahol ő külső megkereséseket kap, mindig keresse meg az elnökség véleményét, még akkor is, ha olyan nehéz helyzetekben vagyunk, mint most, ahol ez digitális formában tud megtörténni. A vezetők szerepéről ezen a dián látszik, hogy nem szerepel a főtitkár helyettes, azért nem szerepel, mert a levezető elnök úr által is említett kérdések között ez külön szerepelni fog. Tehát nem megfeledkeztem róla. A főtitkárnak az én víziómban központi szerepe van az akadémia szervezeti intézményi összefogásában, központi szerepe van a minőségbiztosítás elveinek érvényesítésében, valamint a költségvetési fejezet részlet megbeszéléseiben, illetve a forrásszerzésben. Az alelnökök és a választott elnökségi tagok amellett, ami eddig is történt, hogy a saját tartalmi szekciójuk animálásában van központi szerepük, az előbb egy ilyen pingpong ütőszerű táblán bemutatott feladatok közül is bizonyos feladatokat fognak vállalni. Azért nem sorolom fel, mert ez nyilván attól függ, hogy kik lesznek ezek a megválasztott vezetők, hogy pontosan hogyan osztódnak le rájuk a feladatok. Őszintén remélem, hogy a következő években nem ilyen üres termek mellett fogunk digitálisan megbeszéléseket tartani, mint most az elnöki tanácsterem fényképe. Az akadémia osztályaival, mint a köztestület, tartalmilag központi szervezőivel kapcsolatban én fontosnak tartom azt, hogy végezzenek tudomány, az jelenleg is meglévő, ismétlődő feladataik mellett legyenek ők is proaktívabbak, foglalkozzanak például a tudományrendszertannal, a különböző nomenklatúrák frissítésével. Ennek nagy jelentősége van, egy példát felsorol, vagy említek a lejjebb. Vannak ugyanis az akadémia világában, a bizottsági, disziplinális bizottsági rendszerben nem eléggé specifikált, illetve hiányzó területek, nem ilyennek, amik sokkal nagyobb jelentőséget kapnak mai életünkben, mondjuk a járvány, vagy a klíma probléma, de ugyanúgy a társadalom statisztika alapos hogy is mondjam, képviselete és prezentációja. A bizottságoknak a munkájában én fontos mozanatnak tartom annak végig gondolását, hogy milyen kapcsolat is van a választott közgyűlési képviseleti rendszer és a szintén választott tagokból álló bizottsági rendszer között, illetve választott tagokból és automatikusan oda kerülő akadémikusokból. Ez egy végiggondolandó folyamat, és végiggondolandó az is, hogy a demokratikus képviseletnek megfelelően hogyan tartsanak a bizottságok, illetve a választott közgyűlési képviselők valamilyen elektronikus módon rendszeres kapcsolatot a saját választóikkal. Jelenleg ez a kapcsolat a 3 évenként végbe menő egyszeri választás aktusára szűkül le. Ezt biztos, hogy meg kell valahogyan haladnunk. Természetesen a bizottságoknak, ha proaktívabb szerepet próbálnak maguknak vindikálni, vagy alakítani, sok információgyűjtési és verbúválási feladatuk is lesz. Központi mozanatnak tartom, hogy az akadémia a fiatal nemzedéket, mind az egyetemistákat, mind a doktori jelölteket, mármint PhD jelölteket, mind akár a középiskolásokat is megszólítsa. Ebben különböző közelítési formákat tartok fontosnak, olyan közösségi tudásátadási formákat, amik hasonlítanak az egykori igen sikeres minden tudás egyeteméhez, azután kifejezetten képzését vagy továbbképzési céllal a digitális munkaformák alakítását, mind az oktatásban, mind az ügyintézésben, mind a konferencia és kurzus szervezésben, azután segítséget nyújtani a tudós közösség digitális mozgósítására, újfajta tudásmegosztásokra és a tudás digitális, mondjuk így, építkezésére. A kutatással kapcsolatban két dián mutatom be elképzeléseimet a kutatási, mondjuk így, lehetséges feladatairól az akadémiának. Az egyik a lendületkutatócsoportokra, illetve a támogatott kutatócsoportokra vonatkozik. Egyszerűen fogalmazva, ezt a támogatott kutatócsoportok esetén körülbelül 50 éves, a lendület esetén mintegy 10 éves, rendkívül kompetitív formát én úgy azt szeretném képviselni, ha megtisztelnek bizalmukkal, hogy vissza kellene integrálni teljes egészében, mind finanszírozásában, mind eszmei felügyeletében az akadémia, a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá. Két javaslatom van új intézmények kialakítására. Az egyik, a nagyon rég, még először Pálinkás elnök úr által felvetett felsőbb tanulmányok intézetét most már tényleg érdemel, és azóta sokak által, Lovász elnök úr által is többször képviselt felsőbb tanulmányok intézetét valahogyan ténylegesen érdemes lenne és fontos lenne megvalósítani. Azért nevezném ezt Ateneumnak, mint egy tiszteletül Kosári Domokos előtt, aki 1974-95-ben, mint akadémiai elnök, így nevezte, Ateneum programnak nevezte saját törekvéseit a felsőoktatás megszólítására. Ez egy kutatói alkotóház lenne, amely ugyanakkor új belépési módokat nyújtana az akadémia számára a felsőoktatás világára, az egyetemekkel, a rektori konferenciával egyeztetve, összeegyetemi mesterkurzusokat, doktori mesterkurzusokat és nemzetközi nyári egyetemeket is szervezhetne. Egy másik ilyen javasolt intézményi forma a jelenleg a könyvtár rendszerében működő tudományos információ reprezentáló és kezelő csapatnak egy kutatás elemző intézetté való mondjuk fejlesztése lenne, amely egyrészt segítene a különböző intézményi minőségi biztosítási protokollok és bírálati szempontok alakításában, azzal, hogy nagy adatgazda és trendelemzéseket folytatna, másrészt segíthetné nem csak az akadémiát, hanem az egész magyar tudományfinanszírozó világot, a pályázat finanszírozás lehetséges elveiben, bírálatok lehetséges módszertanának kidolgozásával és segítségével. Természetesen a feladatokhoz időzítés is vonatkozik, ezt nem fogom részleteiben elmondani. Mindegyik fontosnak tartott feladatnál én úgy gondolom, hogy a munkát már 2020 nyarán el kell kezdeni, és minél előbb, hogy mondjam, értelmes formákba kell hozni. Eddig köszönöm a figyelmet a saját programomra nézve, sajnos nem szabadulnak meg tőlem. Most fognak következni válaszaim a jelölőbizottság által feltett kérdésekre. Az első kérdés, mivel olyan hosszú volt, ketté bontottam. Ez az első kérdés első fele. Hogyan képzelem a társadalom élet és természettudományi osztályok működésének hatékonyabbá tételét, stb. Egyrészt nagyon fontosnak tartom az eddigi javarészt Lovász elnök úr működése alatt kialakított kiemelt programok továbbvitelét, a víz és az egészség tudományi, valamint a tantárgypedagógia programot. Azt sem tartom elképzelhetetlennek, hogy az eddigi hatékonysága és sikerei alapján a tantárgypedagógiai programot egy kicsit kiszélesítse az akadémia, és mondjuk egy tágabb oktatástudományi kutatási programmát tegye. Egy saját javaslatom, lehet, hogy ez egyoldalúnak tűnik, hogy érdemes lenne elgondolkozni az eddigi interdisziplináris konferenciák és rendezvények, egyéb rendezvények tapasztalatai alapján egy emberi gondolkodás, mondjuk így, hogy együttműködési platform kialakításában, amely a filozófia, pszichológia, irodalomtudomány, nyelvészet, logika, antropológia mellett az idegtudomány és a mesterséges intelligencia lehetséges érintkezési felületét teremtené meg arra nézve, hogy mit is tudunk mondani az emberi gondolkodásról. Ennek nagyon sok gyakorlati vonatkozása is van. Gondoljuk csak végig, hogy a mai társadalomban, nem csak a magyar társadalomban, az egész világon milyen sok gondot jelent a gondolkodási hibák elemzése, állandóan tetten érjük őket, és sokszor tehetetlennek érezzük magunkat. Ennek a tehetetlenség érzésnek a meghaladásában is segítene egy ilyen mozzanat. Az első kérdés második fele arra vonatkozott, hogy hogy képzelem el a Széchenyi Művészet, Irodalmi és Művészeti Akadémia, valamint az LKH és az MTA kapcsolatát. A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémiával természetesen közel 200 éves a kapcsolat. Ebben a néhány évben én úgy gondolom, hogy az egyik legfontosabb közös vállalkozásunk a 2025-ös 200 éves évforduló méltó megünneplése, minden értelemben a tudományos feldolgozás, a formai megjelenítés és így tovább. Másrészt érdemes lenne valódi interdisziplináris, itt a másik fél persze nem disziplina, tehát művészet és tudomány közötti érintkezési fórumokat kialakítani, ezeknek egy része lehet konferencia is, ahol a tudósok, nagyon sok tudományterület van ma, amely igen intenzíven és új módon, nem a hagyományos módon, hagyományos művészet, szociológia és egyebekkel foglalkozik művészet és tudomány kapcsolatával. Az LKH-val kapcsolatban meggyőződésem, hogy a Magyar Tudományos Akadémiának nagy szerepet kell játszani abban, hogy az LKH integritása továbbra is megmaradjon. Ennek egy lehetséges oldala, hogy az akadémia a maga, köszönöm szépen, mit pontosan meg lesz. Az akadémia a maga eszközeivel segítse annak elemzését, hogy mik is a főhivatású kutatások, kutatóintézetek lehetséges feladatai, végezzen elemzéseket a kutatási kapacitások és a tényleges társadalmi igények viszonyáról, valamint az intézményi minőségbiztosítás már emlegetett általános elveinek kidolgozása kapcsán a most az akadémián már szinte végső fázisába érkezett a kiváló kutatóhely címmel kapcsolatos eljárások nem csak bonyolításában, hanem elveinek kialakításában. A második kérdés, milyen stratégiát alkalmazna a kormányzattal való konzultációban? Itt nagyon fontosnak tartom a kiemelt kapcsolattartóknak a szellemét. Végül A főtitkárhelyettes. Egy mondat, a főtitkárhelyettesnek kitüntetett szerepet tulajdonítanék a pályáztató szervekkel való kapcsolattartásban is. Köszönöm szépen a türelmet és figyelmet. Nem véletlenül szerepel itt más betűtípus. Én azt gondolom, hogy a nehéz évek után emlékezzünk vissza az akadémia közösségében alapítónk jelmondatára, borúra derű fog jönni. Köszönöm szépen.
Megköszönöm a Pécs Csaba taktársunknak a nagyon tartalmas programismertetőjét, és akkor megkérem Frany Tamás taktársunkat, hogy fáradjon ki a pulpitushoz és ismertesse elnöki programját.
Tisztelt elnök urak, alelnök urak, főtitkár úr, kedves akadémikus társaim, közgyűlési képviselő hölgyek és urak! Elnökjelölti koncepcióm a 2019. decemberi közgyűlés által elfogadott küldetésnyilatkozaton alapul, melytől nem távolodhat el az akadémia új vezetése sem. Ez minden számára hozzáférhető volt, ez a koncepció a honlapunkon, így megismétlése helyett én inkább a jelölőbizottság által felvetett kérdésekre adott válaszaimban jeleníteném meg stratégiai elképzeléseim legfontosabb pontjait. Az első kérdés első fele az osztályok működésének hatékonyabbá tételéről szól. Melyek azok a működések, osztályfunkciók, amelyeket hatékonyabbá szeretnénk tenni? A küldetési nyilatkozatból és egyben a programomból három pontot ragadtam ki ennek bemutatására, melyek újszerű elemeket is tartalmaznak, és egyben a jelölőbizottság második és harmadik kérdésére is választ adnak. Ezután térek majd rá a hatékonyság növelésének stratégiájára, majd az ELKH-val és a SZIMÁ-val foglalkozó kérdésekkel zárnám az előadást. Az első téma tehát a tudomány, kommunikáció a kormányzattal és az országgyűlés bizottságaival. Milyen konzultatív stratégiát alkalmaznék, kérdezi a jelölőbizottság. Bármennyire értelmetlennek és károsnak tartjuk a kutatóhálózat elvételét, az akadémia igazságtalan sajtóbeli kritizálását, mindenképpen elkerülendő, hogy politikai síkra terelődjön az akadémiai tisztújítás, abban a tudomány csak vesztes lehet. A jelöltek között egyetlen funkció esetében sem látok olyan személyt, aki ne tudná munkáját pártszimpátiájától függetlenül végezni. Így volt ez a rendszerváltozás után minden esetben, amikor párttagokat, sőt egyes kormányok minisztereit választottuk elnöknek. Glasz Ferenc és Pálinkás József taktársaink az elnökségük idején ideológiai és politikai hitvallásuktól függetlenül minden erejükkel, kapcsolatrendszerükkel az egyetemes magyar tudományosság érdekeit szolgálták. Egyik akadémikus társunk a tisztújításhoz kapcsolódó és cikkében hangsúlyozta, hogy nekem semmiféle különleges működő kapcsolatom nincs a miniszterelnökkel vagy a kormányzattal. Teljesen igaza van, nem is szeretnék úgy szavazatokat szerezni, hogy ezzel hitegetem a közgyűlés résztvevőit. Eddig sem tettem, ez csak egyfajta wishful thinking volt sokak részéről, ugyanakkor vád volt mások szemében. Mivel ilyen kapcsolataim valóban nincsenek, esetleges elnökségem idején nincs garantálva, hogy a kormány elfogadja a koncepciómban vázolt program valamennyi elemét. Azt viszont ígérem, hogy elnökként nem hoznék egyetlen olyan döntést, de kompromisszumot sem, amely az akadémiát tovább gyengítené, legyen szó az akadémia tekintélyéről, költségvetéséről, vagy netán az ingatlanjairól. E kérdéskör mottójául szolgálhat ez a Kodály Zoltán idézet. A tudomány, művészet nem szolgálhat senkinek. Önmagáért való, a tudomány nem lehet a vallás szolgáló leánya, sem a politika ágyasa. Ugyanakkor Kosári így nyilatkozott 1998-ban. Egyénileg sosem vettem részt a politikában, főleg a napi és pártpolitikában, de úgy gondolom, van egy magasabb szintű emelete a nemzeti érdekeknek. Én abban hiszek, hogy az akadémiának nem szabad erről a magasabb szintről elmozdulnia, de innen segítenie kell azoknak a törvényeknek, rendelkezéseknek a megszületését, társadalmi viszonyrendszerek kialakulását, amelyek a nemzet érdekeit szolgálják. Mivel ezeket a törvényeket, rendelkezéseket a mindenkori országgyűlés és kormány hozza, a Magyar Tudományos Akadémiának meg kell találnia, ha nincs, akkor ki kell építenie a hozzájuk vezető kommunikációs csatornákat. Persze ezt a tudomány érdekeinek háttérbe szorítása a politika elvtelen kiszolgálása nélkül kell megtenni. Az akadémiától és minden egyes tudóstól elvárható az emberiség jólétének fennmaradásának szolgálata és ennek érdekében a bennünket körülvevő világ megismerése. A Magyar Tudományos Akadémiának mindezen felül nemzeti intézményként, különösen a magyar társadalmat, a magyar nemzet érdekeit kell szolgálnia. Erre alapította annak idején Széchenyi, és ezért tartja fenn ma az állam az adófizetők pénzéből. A tudomány világában széles körben elfogadott a politikai döntéshozók rendszeres tájékoztatásának fontossága, a tudományos eredményekről és technológiákról, azok várható társadalmi hatásairól. Ennek bevált intézményes formái a nemzeti akadémiák, tudományos tanácsok. Ezek a teljes nemzeti tudományos közösséget reprezentáló intézmények képesek leginkább biztosítani a független, transzparens, pártatlan, másrészt a tudományos kiválóságot, multidisziplinaritást, etikai vonatkozásokat, társadalmi összefüggéseket is összegző tanácsadást a politikai döntéshozók számára. Tanulságos példa a Svájci Művészeti és Tudományos Akadémia kompetencia központja. A TA Swiss jelentéseinek minőségét és pártatlanságát a parlamenti, kormányzati, önkormányzati döntéshozók egyaránt elismerik, igénylik és széles körben alkalmazzák különböző döntéshozatalaikban. Példaként említhető még számos további testület. Akadémiánkon is ki kell alakítani a tudományos tanácsadás intézményes formáját, amely hidat képez a tudományos közösség és a szakpolitikai döntéshozók között. Megválasztásom esetén haladéktalanul hozzákezdenék ennek létrehozatalához a jogi keretek, a személyi szervezeti és működési feltételek biztosításához. Ez összhangban van a köztestületi rendszer fejlesztésével kapcsolatos elképzeléseimmel is, és erősíti az MTA integráló szerepét. A kormányzati szervekkel módszeresen kell fejleszteni a kapcsolatokat, építve a belügyi tudományos tanáccsal és az egészségügyi tudományos tanáccsal hosszú évek óta fennálló jó tapasztalatokra, kiterjesztve ezt valamennyi tárcára. E törekvés egyúttal a tudomány és technológia társadalmi szerepét és kommunikációját is alapvetően meg fogja határozni. Ez hatalmas lehetőség, de egyben felelősség is. Méltó az alapító Széchenyi István és legkiválóbb magyar tudós egyéniségeink örökségéhez. A kiépítendő kommunikációs csatornáknak két irányúnak kell lenniük. Egyrészt folyamatosan rendelkezésre kell állnunk, ha megrendelések érkeznek kormányzat, parlament vagy önkormányzatok részéről, a szakmai háttér biztosítására, döntés előkészítés vagy döntések folyamatában. Felkérések érkezhetnek szakértői bizottságok kiküldésére, multidisziplináris kutatások koordinációjára, konferenciák, fórumok szervezésére, netán kiadványok megszerkesztésére. Másrészt a kormányzatnak nyitottnak kell lennie, ha a kezdeményezés az akadémia felől érkezik. Új történelmi, gazdasági, politikai helyzetek, tudományos eredmények várható hatásairól a kormányzatra. Következő téma a tudomány kommunikáció a társadalommal, társadalom bevonásával. Itt egyben válaszolnék a jelölőbizottság harmadik kérdésének második felére is, ugyanis elképzelésem szerint ez a kérdéskör jelentené a főtitkár helyettes fő feladatát. Tarthatatlan a helyzet, hogyha az utca emberét megkérdezzük, mit tud a Magyar Tudományos Akadémiáról, akkor elég lehangoló válaszokat kapunk, melyek esetenként politikailag túlfűtöttek is. Legfeljebb annyit tud az átlag ember, hogy Széchenyi alapította, van egy gyönyörű székháza, ahová idős tudósok bejárogatnak, és okosságokon törik a fejüket. De hogy mi ennek a haszna, arról elképzelésük sincs, arról pláne nem, hogy ez a köztestület 18 ezer kutatóból áll. Ezért könnyű ma Magyarországon tudományellenes vagy akadémiaellenes hangulatot gerjeszteni. A Magyar Tudomány ünnepe rendezvénysorozat a társadalommal való kapcsolatok intenzifikálásának csupán egy eleme. Többször elhangzott elnökségi üléseken is, hogy az ismeretterjesztést nem szabadna egyetlen alkalomra a tudomány ünnepére korlátozni, hanem az év bármely szakaszában, szakában ennek működnie kellene. Az egyik legfontosabb célközönség pedig a fiatalok. egyrészt a kutatói utánpótlás biztosítása, a tudósi hivatás népszerűsítése érdekében, másrészt pedig a jövő tudománybarát társadalmának kinevelése céljában. Itt elsősorban a 18 ezres köztestületre célszerű hagyatkozni, hiszen a feladat óriási. Ebben számítanék elsősorban a főtitkár helyettesre, méghozzá a következő konkrét feladatok ellátása terén. Az akadémia minden középiskolának felajánlaná a határon túliaknak is, hogy lépjenek be az úgynevezett MTA affiliált középiskolák körébe, alakítsanak MTA köztestületi taggává diákjaikból, már akinek van ilyen, egy baráti kört. Ezeket nevezhetnénk MTA XY középiskola alumni klubnak. Elsősorban fiatal kutatók tartsanak pályaválasztást segítő, népszerűsítő előadásokat, konzultációs fórumokat alma máterükben, adják át testközeli kutatási élményeiket minél több disziplína területén. A főtitkár helyettes megszervezhetné a fogadókészséget a középiskolákban, letárgyalhatná mindezt az igazgatókkal, és biztosíthatná az akadémia részéről a hozzájárulást előadókkal, témákkal, és esetleg anyagilag is a támogatást megszervezhetné. Felelős a Fiatal Kutatók Akadémiájával való kapcsolattartásért, kezdeményezéseik eljuttatásáért az akadémia megfelelő fórumaira. Megszervezi bevonásukat a tudományos ismeretterjesztésbe, tudományos életpálya népszerűsítésébe. Fontos cél a Minden Tudás Egyetemének újraindítása, új kommunikációs eszközök bevonásával. Ennek lenne első számú gazdája az akadémia részéről a főtitkár helyettes. Koordinálná az áltudományok elleni fellépést. A social médián keresztül egyre nehezebb a megbízható információk megkülönböztetése a véleményektől vagy álhírektől. Ennek kezelésében az akadémiának kulcs szerepet kell továbbra is játszania. Lehetséges csatornák a tudomány.hu honlap, a tudomány kommunikációs verseny a FameLab, újrainduló Minden Tudás Egyeteme, és többek között a Citizen Science, azaz a nem kutatók tudományos ötleteinek kutatásának támogatása, aminek komoly PR értéke van. Végül a harmadik kiemelt téma, a tudományos teljesítmény minőség biztosítása. Az egyének szintjén változatlanul cél az MTA doktora cím értékének őrzése, elfogadtatása minden hazai tudományos intézményben, mint a legmegbízhatóbb objektív minőségi garancia. Itt együtt kell működnünk az egyetemekkel, de remélem egyetértés lesz abban, hogy egy belterjes értékkel és hosszú távon csak is kontraszelekcióhoz, minőségromláshoz vezethet. Az MTA-nak mindenkor garantálnia kell a kizárólag a tudományos minőségen alapuló objektív, minden elfogultságtól mentes értékelési és bírálati folyamatot. A kutatóhelyek szintjén a cél az egyes osztályokhoz, szakbizottságaikhoz tartozó tudományterületet művelő egyetemi, kutatóintézeti, ipari egységek, kutatóegységek országos feltérképezése, azok működésének monitorozása és minősítése. Különös tekintettel a kutatás feltételeire, az eredményességre, az innovációs lehetőségek kihasználására és az utánpótlás nevelésre. Feladat a redundanciák feltárása, prioritások indoklása, komplementaritás elősegítése, együttműködése katalizálása. Az értékelés szempontrendszerének felállításával az MTA közvetve a tudomány politikára és a tudományos intézmények működésére is befolyással lehet. Az MTA kiváló kutatóhely címet is így kidolgozott értékelési rendszer alapján lehetne adományozni. A címet vonzóvá kell tenni, ehhez alapvető a rangjának megalapozása és elismertetése, megkövetelése különböző intézményi pályázatok elfogadásához, első lépésben nyilván az akadémia még meglévő vagy visszakerülő pályázata esetében. Számos külföldi pályázat van, ahol a pályázó mellett a befogadó intézmény minősítése is fontos bírálati szempont. Most visszatérnék a jelölőbizottság első és harmadik kérdésére, hogy mindezen feladatokat az osztályok milyen hatékonyság növelő intézkedésekkel tudják megoldani, és a harmadik kérdésben hogyan segítheti mindezt újszerű módon a titkárság. Az MTA tudásbázis a hatalmas, egyedi és teljes körű, az ország szinte valamennyi minősített kutatóját magában foglalja, éppen ezért tekintendő az MTA a leghitelesebb és megkerülhetetlen tudományos szervezetnek. A 18 ezer körüli PhD-val rendelkező köztestületi tag, tudós, kutató, oktató, beleértve határon túliakat is, olyan szellemi tőke, amelyet a nemzet sorsa jövőre érdekében fel kell ajánlanunk a társadalomnak, hasznosítanunk kell. Ezekből a kutatókból választások útján kerülnek ki a tudományos bizottságok tagjai, így a bizottságok reprezentálják legjobban a teljes köztestület szakértelmét. Rájuk támaszkodva és hivatkozva állíthatja magáról az akadémia, hogy a nemzet tanácsadója, és ebben a funkciójában egyetlen és megkerülhetetlen. Az önmel tudományos életpályájuk zenítjén lévő kutatókból álló szakbizottságok megválasztásánál a meritokrácia maradéktalanul érvényesül, így szelekció szempontjából is támadhatatlanuk. Rájuk építeném, mint derékhadra, a megújuló akadémia legfontosabb feladatait, elsősorban amelyek elhangzottak. Az osztályok működését is tudományos bizottsági rendszer felértékelődése, feladatainak bővülése, elismertségének presztízsének növelése révén szeretném hatékonyabbá tenni. Minden akadémikus tagja ugyanis legalább egy bizottságnak, van, aki többnek is, melynek munkájának szintézisét, végső értékelését, jóváhagyását, a következtetések levonását az adott osztály vagy osztályok végzik. Ennek megfelelően az osztályok működését új alapokra kell helyezni, a bizottsági struktúrát újra kell gondolni, úgyhogy minden terület, az újonnan létesülők is le legyenek fedve, méghozzá a fenti feladatokhoz méretezve. Az eddigiekhez képest jelentős plusz munkaterhelés viselésére az osztályok és bizottságok tagjait fel kell készíteni, és támogatásukat meg kell nyerni. Nincsenek kutatóintézeteink, amelyeket megbízhatnánk egyes társadalmi technológiai kihívások vizsgálatával, vagy állami felkérések teljesítésével. Az új helyzetben a bizottságoknak kell elvégezniük ezt a munkát. Az LKH-t és az egyetemi ipari kutatóhelyeket együttműködő partnerként kell bevonni ebbe a munkába, de az ernyő, az akadémia kell, hogy maradjon. A feladattól függően a tudományos bizottságok, vagy az osztályok, vagy éppen az elnökség szintjén. Lényeges momentum a teljes 18 ezres köztestületi tagság bevonása a feladatok ellátásába. A fiatal generáció szerepe jelentős a tudományos kommunikáció társadalmi oldalán. Ugyanakkor az akadémikusok, MTA doktorok tiszteletdíjuk fejében valamennyi feladatban meghatározó szerepet kell, hogy játszanak. Az osztályok szintjén elsősorban a végső szintézis, jóváhagyás és a kommunikáció területén. A köztestületi titkárság kiegészülne egy stratégiai főosztállyal, melynek feladata az akadémia megújulásához kapcsolódó feladatok elindítása, ez a szükséges háttértámogatás, az akadémián kívüli kapcsolódási pontok, partnerek biztosítása. A jelentősen felértékelődött tudományos bizottsági rendszer és az ezt magában foglaló, megszaporodó osztályszintű feladatok adminisztrációja, koordinálása az irányítási struktúra megerősítésével és szintjének jelentős emelésével kell, hogy járjon. Az elnöki titkárság alapvető felállása, feladatköre, működése nem változna, együttműködne viszont a stratégia főosztállyal az akadémia megújulásához kapcsolódó feladatokban. Kapcsolatok az LKH-val. Minden LKH-val kapcsolatos jövőbeni lépés célja és stratégiája az LKH kutatói és az akadémia érdekeinek, elveinek együttes érvényesítését kell, hogy szolgálja. Fent kell tartani az MTA elnökének jelölési jogát az LKH IT-ben a tagok 50%-ára. Az IT mellett a Nemzeti Tudománypolitikai Tanácson keresztül is befolyást kell gyakorolni, és lehet gyakorolni az LKH stratégiájára. Ingatlanok, beleértve az újonnan épülő kutatóházakat is, valamint ingóságok tulajdonviszonyait rendezni kell, méghozzá az MTA érdekeit határozottan képviselve. A kiválósági pályázatok és az akadémia finanszírozó funkcióját például a támogatott kutatóhelyek esetében meg kell tartani, illetve vissza kell szerezni. Akadémiai ernyő alatt szorosabb együttműködést kell kialakítani az LKH-val, tudománykommunikáció és a nemzetközi tudományképviselet terén. Végül kapcsolatok a SZIMÁ-val és az MMA-val. Az MTA átszervezésekor 1949-ben elkövették azt a súlyos hibát, hogy megszüntették a szép tudományi alosztályt. A SZIMA életre hívásával Kosári Domokos ezt szerette volna jóvá tenni, és maga is arra törekednék, hogy ez a szándék továbbra is érvényesüljön. A székházban és az MTA költségvetési fejezetében mindig ott legyen a SZIMA helye. Ugyanakkor a Magyar Művészeti Akadémia megalakulásával a művészetek képviselete egy újabb jelentős tényezővel bővült, amit nem lehet negligálni. Kapcsolataink erősítése a két Művészeti Akadémiával egyrészt az ideológiai sokszínűség előnyeit demonstrálná a számukra, másrészt a tudomány jól felfogott érdeke is. Kodály Zoltán az akadémia 1948-as közgyűlésén tartott elnöki beszédében pontosan utalt a tudomány és a művészet egységére, egymást gazdagító hatására. Köszönöm. Ezt mondta. A tudomány és a művészet sem lehet el egymás nélkül. A tudós annál különb, minél több van benne a művészből, és viszont. Intuíció, fantázia nélkül a tudós legfeljebb tégla hordója lehet tudományának. Művész pedig szoros belső rend, szerkesztő logika nélkül megreked a művészet peremén. A tudomány művelésének alapfeltétele a kreatív gondolkodó képesség, melynek fejlődéséhez, és ezt ma már a neurobiológia eredményeiből is tudjuk, elengedhetetlen a művészetek által gazdagított belső világ, érzelmeink, motivációink, és a mindezeket meghatározó az emberiség több ezer éves kulturális öröksége. Én a Magyar Tudományos Akadémiát e roppant örökség legfontosabb letéteményeseként szemlélem, amely lankadatlanul törekszik a tudomány tiszteletét növelni, a tudás gyarapításának élményét széles körben megosztani, és a tudományt a közjó szolgálatába állítani. Tisztelt akadémikus társaim, közgyűlési doktor képviselők, ennyi fért bele 20 percbe a programomból, és válaszként a jelölőbizottság kérdéseire. Amennyiben további kérdések, kritikák fogalmazódnak meg, azokra majd írásban próbálok a fórumon válaszolni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy jelölt lehetek, ezt köszönöm a jelölőbizottságnak és a közgyűlés minden tagjának. Köszönöm.
Megköszönöm Frany Tamás taktársunknak a nagyon érdekes programismertetőjét. Úgy gondolom, hogy mind a két programismertető nagyon színvonalas, tartalmas volt, és az akadémia gazdagodni fog, bárki is lesz az elnöke. Most rátérünk a főtitkárjelölti program bemutatóra. Ez is a megszólási sorrend kisorsolásával kezdődik. Két főtitkár jelölt van, Blaskó Gábor és Kollár László Péter. Ismét csak összehajtogatom a cédulákat. Beteszem a dobozba. Szerázom. És az első bemutató Kollár László Péter. Megkérem, hogy fáradjon ki a pulpitusra. Egy kis technikai szünet van a mikrofonoknak a megkapása folyik.
Tisztelt elnök urak, tisztelt főtitkár úr, tisztelt alelnök urak, tisztelt hölgyeim és uraim! Előadásomhoz Szenekától választottam egy idézetet: annak, aki nem tudja, melyik kikötőbe akar eljutni, semmilyen szél sem kedvező. Abból a célból, hogy világos legyen, mik is az akadémiának a távlati céljai, koncepciómban összefoglaltam a legfontosabb gondolataimat, amit tudományról, tudománytámogatásról, kutatásról gondolok, és ezek közül néhányat ebben a rövid prezentációban is el szeretnék mondani. Magyarország alaptörvénye szerint tudományos igazság kérdésében az állam nem jogosul dönteni, tudományos kutatások értékelésére kizárólag a tudományművelői jogosultak. Azt gondolom, ez alapvetően meghatározza lehetőségeinket, céljainkat, de szeretném hangsúlyozni, ez nem csak lehetőség, ez feladat és nagyon komoly felelősség is, amivel az akadémiának a későbbiekben élnie kell. Donald Stokes alapvetően két szempont szerint különbözteti meg a kutatásokat. Az egyik szempont, hogy keresi-e az alapvető megértéseket, a másik szempont pedig az, hogy figyelembe veszi-e a felhasználást. A kétszer két válasz lehetősnek megfelelően négy negyedünk van, amiből három negyed értelmes igazából. Azt mondhatunk, hogy ha az alapvető megértést keresi a tudomány, akkor alapkutatásról beszélünk, de nagyon lényeges, hogy az alapkutatások azok attól függően, hogy keresik-e az alkalmazást vagy nem, lehetnek tiszta alapkutatások, vagy felhasználásorientált alapkutatások. És ezekre az alapkutatásokra épülnek általában a technológiai fejlesztések, az innováció, a direkt alkalmazások. Nagyon lényeges, hogy ez a három elem egyaránt fontos, egyik a másikkal szemben nem kijátszható, ha valamelyik ezek közül elsorvad, akkor súlyos probléma áll be egy országban. Fontos végig gondolnunk azt is, hogy milyen hatásai vannak a kutatásoknak, és a triviális, a direkt kutatási hatás, hogy elkészülnek a cikkek, a monográfiák, ezeket használják mások, ezeket mérni is tudjuk, hogy milyen hivatkozottsága van egy-egy tudományos eredménynek. Ezek azonban nem az egyedüli hatásai a kutatásnak. Említettem már, hogy vannak kifejezetten alkalmazásorientált kutatások, de akkor is, amikor nem millió példa van arra, hogy nem várt alkalmazásai is vannak a tudományos eredményeknek. Azt is lényegesnek érzem, hogy a kutatások adják meg azt a hátteret, aminek segítségével egy országban kellően megalapozott szakpolitikai döntéseket lehet hozni. És ugyanilyen mértékben fontos, hogy a kutatások révén jön létre egy olyan speciális tudásanyag, ami nagyon sok esetben segít bennünket. Hadd hozzak a saját tudományterületemről egy példát. A Dunaújvárosi Pentelehíd beúsztatása során a méretezés azért volt lehetséges, mert mérnök kollégáim alapkutatáson tanulták meg azokat a módszereket, amiket a híd méretezéséhez használni lehetett. És nem elhanyagolható szempont az is, hogy a tudomány nemzetközi, sokan látják, nemzetközileg látják Magyarország képét, alapvetően befolyásolja a magyar tudományról alkotott nemzetközi kép is. Mindezek mellett talán egy kis országban még fontosnak is, fontosabbnak is tartom, hogy a kutatások egy sajátos gondolkodásmódot hoznak létre, és ez a gondolkodásmód az, amelyik lehetővé teszi a gondolkodó értelmiség képzését. Ennek része a PhD képzés is, az egyetemi oktatói utánpótlásnak a képzése is, ez alapvető fontosság a kutatások támogatásánál. Része a kutatás támogatásnak a különböző pályázati rendszerek, és az előbb elmondottaknak megfelelően nagyon fontos, hogy a csúcskutatásokat támogassuk, mint a lendület, az OTKA pályázatok, egyebek, de az előbb elmondottak szerint ugyanilyen fontos, hogy az alapfinanszírozás is meglegyen, tehát nagyon sok területen támogassuk a kutatásokat azért, hogy meglegyen a megfelelő alap a tudományos eredményeken túlmenően az értelmiség képzésére is. Ezekből következik az is, hogy sokfajta támogatást kell végeznünk. Az egyik a bottom-up, tehát az alulról jövő kezdeményezés, a kíváncsiság vezérelt kutatás, de szükség van tematikus kutatásokra is, és bizonyos területeknek a direkt támogatására is. Amikor dönteni kell arról, hogy bizonyos kutatásokat támogassunk-e vagy nem, akkor sok szempont van, amit mérlegelni kell. Amit kiemelnék ezek közül, az a várható hatás, az impact. De hangsúlyozni szeretném, hogy az impact az nem csak gazdasági impact, ide tartozik a tudományos impact, a társadalmi impact, a lehetséges kulturális impact, ezek mind-mind fontosak akkor, amikor döntünk arról, hogy mit is kell támogatni a kutatáson belül. Ezekre alapulhatnak az MTA-nak a célkitűzései, és azt kell, hogy mondjam, hogy amit megfogalmazott az elnökség ezzel kapcsolatban, a közgyűlés, ezekkel én is maradéktalanul egyetértek. Az MTA felelőssége, azt gondolom, hogy elsősorban, ahol megfogalmazódik, az a kutatói életpálya modell, ennek a stabil kutatói életpálya modell, de nagyon lényeges, ehhez kapcsolódik a kutatási pályázatokban való részvétel, amiből a legfontosabbakat felsoroltam ezen a dián, és ugyanígy lényeges a nemzetközi tudományos kapcsolatokban való szerepvállalás, illetve a minőségbiztosításban való részvétel. Mindezekben az akadémia nem egyedül áll, hanem vannak nagyon fontos partnerei. Az első partnere az akadémiának ebben a mindenkori kormány, de partnere a kutatás támogatásban az NKFIH, partnerei az egyetemek, ahol a kutatásoknak a nagyobbik része folyik, partnerei a kutatóintézetek és az ipari kutatóhelyek, a közgyűjtemények, ahol szintén kutatások folynak, és a művészet képviselői, a Magyar Művészeti Akadémia és a SZIMA is. Széchenyi mondta, azokból a kövekből, amelyek utunkba gördülnek, egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk. Nem csak azért kedves számomra ez idézet, mert építőmérnökként lépcsőt magam is terveztem és építettem, hanem azért, mert rávilágít arra, hogy mi a teendőnk a következőkben. Az MTA egyik legfontosabb szerepe, hogy a nemzet tanácsadója, és eddigiekben ebben alapvetően a kutatóintézetekre támaszkodott. A kutatóintézetek elvétele után azt gondolom, hogy tágabb körre kell támaszkodnunk az egész köztestületre, és ezen belül azt gondolom én is, mint ahogy a másik három jelölt is ezt gondolja, hogy a támaszkodásnak a legfontosabb pillére a tudományos bizottságok, a tudományos bizottságok rendszerét kell újra gondolnunk, és erre érdemes építenünk a továbbiakban. Ahhoz, hogy működni tudjunk, nyilvánvaló az elnök és a főtitkár között egy megfelelő kapcsolat kell, hogy kialakuljon, és ebben a kapcsolatban a legfontosabb pont, az első pont az a kölcsönös tisztelet, ami kell, hogy meglegyen, hogy működni tudjunk. Ugyanakkor elnöknek, főtitkárnak biztos, hogy önálló véleménye lesz, nem fognak mindenben feltétlenül egyetérteni, ami nem is baj, ezt viták fogják követni, és a viták után ki fognak alakulni vállalható kompromisszumok. Mind a két szó fontos, a vállalható is és a kompromisszum is. Azt gondolom, hogy ez kell, hogy megszabja az együttműködésüket. És nem csak az elnökét és a főtitkárét, hanem azt gondolom, hogy a három főállású vezetőjét az akadémiának, elnök, főtitkár, főtitkár helyettes, közösen kell, hogy kialakítsák a koncepciókat vitával és a megfelelő kompromisszumok megtalálásával. De tovább vennék, ez a tisztelet, vita, kompromisszumok kell, hogy jellemezzék a közgyűlés, elnökség, vezetői kollégiumnak a viszonyát is, ahhoz, hogy a megfelelő döntések megszülethessenek. Ezekhez a döntésekhez lényeges, hogy milyen tanácsadó testületek működnek az akadémián. Jelenleg is van stratégiai tanácsadó testület, ezt nagyon jónak tartom és fontosnak. Azt gondolom, hogy mivel ebben elsősorban felső vezetők szerepelnek, érdemes lenne a főtitkár alatt egy operatív tanácsadó testületet működtetni, ahol inkább középvezetők működnének, akik közvetlenül felelősek egy-egy vállalatnál vagy minisztériumban a kutatásokért, és operatívabb tanácsokat tudnának adni. Fontos a véleménye a külső és tiszteleti tagoknak, illetve a területi bizottságoknak is. Nyilvánvaló, hogy az elnök és a főtitkár között lesz egy munkamegosztás, egy lehetséges felosztást mutat a kivetített dia, ez nyilván majd tárgyalás kérdése is az elnök és a főtitkár között. Egy dologra hívnám fel a figyelmet, amit nagyon lényegesnek érzek, az elnök alatt létre kell jönnie egy stratégiai főosztálynak, amelyik alapvetően felelős a kormányzati kapcsolattartásért is. Említettem már, hogy az akadémiának vannak stratégiai partnerei, ezeket felsoroltam itt is, és nagyon lényegesnek érzem, hogy ezek a partnerek, ezeknek a képviselői, ezek megjelenjenek az akadémia elnökségén, illetve ezt meg kell gondolni, hogy lehetséges, hogy nem az összes elnökségi ülésen, talán szerencsés lenne külön választani az elnökségeket és kibővített elnökségeket. Ez esetben a kibővített elnökségnek lehetnének tagjai az itt felsoroltak. Itt egy nem szerepelt a korábbi diákban, magában a konzultációban szerepel, a Fiatal Kutatók Akadémiájának a képviselőjét is, az elnökét meg kellene hívni szerintem a kibővített elnökségi ülésre. Említettem már a minőségbiztosítást, itt három elemét emeltem ebből ki. A háromból csak az MTA doktora címről mondanék két mondatot, amelyik lényegében egyezik, vagy nagyon hasonló ahhoz, amit a két elnökjelölt is elmondott. Nagyon nagy dolognak tartom, hogy az akadémia ki tudott alakítani egy olyan az egyéni tudományos teljesítményt mérő rendszert, amelyik független a tudományterülettől. Nagyon nehéz feladat volt, és nagyon hosszú folyamat eredménye, hogy a bölcsésztudománytól a műszaki tudományokig mindegyikre alkalmas mérési rendszert hozott létre. Azt gondolom, hogy ez komoly érték, olyan érték, amelyik nem csak az akadémiának fontos, hanem az egész országnak, az országon belül a felsőoktatásnak is. Ezt fenn kell tartani, és tovább kell fejleszteni a továbbiakban. Az akadémiának alapvetően feladata a magyar nyelv ápolása. Ez még akkor is ott van, ha tudomásul kell vennünk, hogy a tudomány nyelve nem mindenhol, de a legtöbb területen angol. Ez együtt is az akadémiának dolga a nyelvnek az ápolása. De a nyelv ápolása az nem általában nem a direkt tudományos munka végzésére vonatkozik, hanem az oktatásra, egyetemi tankönyvekre, illetve a tudomány népszerűsítésre. Ezekre nagyon komoly hangsúlyt kell fektetni. Ez is elhangzott az előző két elnök koncepciójában is, nagyjából egyet is értek ezekkel. Két dolgot emelnék ki, amit javasolnék megfontolásra, megvalósításra. Az egyik, hogy érdemes lenne létrehozni egy tudomány népszerűsítő cikkpályázatot az akadémián belül. Ez nem az én ötletem eredendően, az OTKA-ban két évtizeden keresztül működött az OTKA élet és tudomány cikkpályázat, ennek a mintájára lehetne ezt létrehozni. A másik, amit megfontolásra javaslok, hogy az MTA doktora cím elnyeréséhez el lehetne várni a pályázóktól, hogy népszerűsítő tanulmányt írjanak a témakörükből, amit vagy előzetesen publikálniuk kell, vagy az MTA doktora cím pályázatokkal együtt be kell, hogy nyújtsanak. Eljutottam az összefoglalásig. Egy mondatban szeretném tulajdonképpen összegezni az eddig elmondottakat. Azt gondolom, hogy minden tudós összefogásával mérnökök és bölcsészek, élettudósok és természettudósok, társadalomtudósok és matematikusok együttműködésével együtt szolgálhatjuk a magyar tudományt, szolgálhatjuk a magyar társadalmat. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
Megköszönöm Kollár László taktársunknak az igen tartalmas programbemutatóját, és akkor a mai napon utolsó programbemutatóra kerül sor. Blaskó Gábor taktársunk fogja ismertetni főtitkári programját.
Tisztelt elnök úr, tisztelt főtitkár úr, tisztelt alelnök urak, tisztelt akadémikus kollégák, doktor képviselők, kedves kollégák! A Magyar Tudományos Akadémia az elmúlt évtizedekben kettő szerepet töltött be a magyar tudományos életben. Mindkét szerepköre társadalmilag jelentős és előremutató volt. Egyrészt egy tudományos közfeladatokat ellátó köztestület volt, másrészt pedig
az NTA kutatóközpontok, illetve kutatóintézetek, valamint az egyetemi tanszékeken működő akadémiai kutatócsoportok formájában egy kutatási hálózatot működtetett elég komoly sikerekkel. 2019. szeptember 1-én ezzel a hatállyal a kutatóintézeteket és a tanszéki kutatócsoportokat elcsatolták az akadémiától, és ugyancsak törvényi erővel létrehozott Eötvös Loránd kutatási hálózatba csoportosították át, és ott működnek tovább. Ez a hirtelen jött szervezési és működési változtatás az MTA-t új kihívások elé állítja. Ezek a kihívások mindegy a tartalom jegyzéke is a program előadásomnak, és a legfontosabb az, hogy az akadémia következő vezetőségének ki kell alakítania azt az új feladatkört és működési rendet, mely kezdeményező módon a tudomány integritásának és autonómiájának szellemében jelöli ki a Magyar Tudományos Akadémia helyét a magyar tudományosságban és a magyar társadalom belül. Ennek első lépését a Tudományos Akadémia megtette 2019. december 2-i rendkívüli közgyűlésén, amikor is elfogadta az MTA küldetése 2019 című dokumentumot, mely 7 fő programpontban határozta meg a legfontosabb teendőket. Ezekkel egyetértve próbálom a kihívásokat egyenként a továbbiakban részletezni. Első feladat tulajdonképpen a köztestületi munka hatékonyságának növelése. Erősíteni kell az akadémia integratív köztestületi jellegét. Az akadémia egy közel 18 ezer taggal rendelkező köztestület, mely teljes mértékben megjeleníti a magyar tudományos közösséget. Úgy, mint az LKH kutatóintézeteiben foglalkoztatott kutatókat, a felsőoktatásban dolgozó egyetemi főiskolai oktatókat és más szakembereket, az állami alapítványi kutatóintézetek, valamint a versenyszféra, az ipar minősített kutatóit, és ide számíthatók azok a határon túl élő magyar tudományos élettel folyamatos kapcsolatot tartó kutatók. A jövőben valamennyi kutatóval, köztestületi taggal, megkülönböztetés nélkül egyenlő fontossággal kell foglalkozni az egyes kategóriákba tartozó kutatók speciális helyzetének figyelembevételével. Fenn kell tartani és bővíteni kell a 4 kutatói kategória informáltságát a magyar tudományos élet helyzetéről, feladatairól, és további megfelelő fórumokat kell biztosítani a információ csere elősegítésére. 2 közgyűlés között az időszakban a köztestület legmagasabb döntéshozó fóruma a Magyar Tudományos Akadémia elnöksége. Fontos a jövőben az elnökség szerepkörének megerősítése, felelősségi körének kibővítése. Át kell gondolni a vezetői kollégium szerepét, és visszatérni, mint az alapszabályban is leírt funkciója, hogy megfelelően végrehajtsa a közgyűlés vagy az elnökségi döntések végrehajtását. Növelni szükséges az akadémia osztályainak önállóságát, felelősségi körét. Az akadémián belül több bizottsági rendszer működik, a tudományos bizottságok, illetve munkabizottságok figyelemmel kísérik az adott tudományterület fejlődését, hazai művelését, miközben alapvető feladatuk a tudományos értékelésben, tudományos rendezvények szervezésében való tevőleges részvétel. A tudományos bizottságok, illetve munkabizottságok rendszere kiválóan működik, és nagyszerű kiinduló pontja a nemzetközi tudományos trendekhez való hazai kapcsolódásnak. Elemző módon de minden kampányjelleg nélkül meg kell vizsgálni, hogy a tudományos bizottságok és munkabizottságok jelenlegi rendszere mennyire fedi le a Magyarországon művelt összes tudományterületet, figyelembe véve a multi és az interdisziplinaritás egyre fontosabb követelményét. A tudományos bizottságok mellett több közgyűlési, illetve elnöki bizottság is működik az akadémia keretén belül különböző feladatokra szervezetten. A közgyűlési és elnöki bizottságok rendszerét a megváltozott körülményekhez kell igazítani. Növelni kell a területi akadémiai bizottságok szakmai és ismeretterjesztő munkájának hatékonyságát a helyi szakmai közösség számára. A köztestületi munka erősítése és szélesítése érdekében nagyon fontos kezdeményezés a Fiatalok Akadémiája, melyet az MTA-nak kiemelten kell támogatni a jövőben. Ez a fórum jelentős szerepet tölthet be az MTA és a fiatal kutatók közti együttműködés, kommunikáció hatékonyságának javításában, a köztestületi munka élénkítésében, valamint a kutatói életpálya kidolgozásában. Fontos dolog, hogy az 1965, illetve az 1980 után született kutatók, ez az úgynevezett X és Y generációk, érdemi bevonása történjen meg a döntésformáló mechanizmusokba. Az MTA szervezeti egységeinek tevékenységének átgondolása a megváltozott helyzetben az MTA titkárság szervezetének tartalmi újragondolása szükséges. Fontos feladat a meglévő anyagi és humán erőforrások kihasználása, optimalizálása, és hasonlóan fontos az adminisztratív szervek hatékonyságának rendszeres ellenőrzése, mérése és a visszacsatolás biztosítása. A 2019. szeptember 1-i hatállyal életbe lépett rendelkezések gyakorlatilag kiüresítették az MTA főtitkárának felelősségi körét. Fontos, hogy az MTA elnökének irányításával és egyetértésével alakuljon ki az MTA főtitkárának új hatásköre és felelősségi köre. Ez tulajdonképpen két részre osztható, egy általános elnökhelyettesi tevékenység, illetve az MTA által átruházott feladatok elvégzése. Ilyen lehet például gazdasági ügyek napi felügyelete, pályázati lehetőségek feltárása, informatikai háttér fejlesztése, tudományos minőségirányítás, minőségbiztosítás ellenőrzése. Speciális szakmai együttműködések támogatása. Amennyiben valaki azt a kellemetlen kérdést tenné fel nekem, hogy a programom összes pontja közül melyiket szeretném leginkább megvalósítani, habozás nélkül azt válaszolnám, hogy az akadémiai tanszéki kutatócsoportok rendszerét szeretném újjáalakítani. Közismert, hogy az egyetemeken működő tanszéki MTA kutatócsoportok igen hatékony és spirituálisan kiváló légkörben dolgoztak élenjáró kutatás és az oktatás egységes rendszerébe. Ez kiváló tudományos eredményeket hozott, miközben az oktatásra is pozitív, szinergikus hatással volt. Ennek a kutatóhálózati rendszer újjáépítéséhez mindenképpen meg kell találni az anyagi erőforrásokat. Az MTA-nak a jövőben hasonlóképpen fontos feladata kell maradjon, hogy az eddigi sikeres programok, lendület 1-2 programok, valamint ösztöndíjak, a Bolyai ösztöndíj, prémium proszdoktori ösztöndíj kiválasztási és értékelési folyamatban az akadémia vegyen részt, minél érdemibb, lehetőleg döntéshozói szerepkörben. Az MTA vállaljon kezdeményező szerepet a támogatott kutatócsoportok, a lendület kutatócsoportok, illetve ipari kutatók bevonásával, kiválósági centrumok kutatási konzorciumának létrehozásába, mely konzorciumok jó eséllyel pályázhatnának EU támogatásokra. Természetesen fontos a Magyar Tudomány ünnepének megtartása, színvonalának folyamatos növelése, hallgatottságának, illetve nézettségének folyamatos növelése, az NTA honlapjának fejlesztése, és javallott, hogy az NTA választott vezetői rendszeresen tartsanak sajtótájékoztatót az akadémia működését ismertetve a médiumok számára. Tudományos értékelés, minőségbiztosítás, tudományetika. Én itt csak ismételni tudom az előttem lévő kollégáknak a határozott állásfoglását, hogy az akadémia teljesítményértékelő és tudományos minőségét elbíráló munkájának egyik legfontosabb tevékenysége az MTA doktora cím odaítélése. Ezt mindenképpen fenn kell tartani. Az MTA doktori tanácsa felügyelete alatt működő rendszer kiválóan működik, és magas szintű szakmai tevékenységet tud biztosítani minden vonatkozásban. Az akadémia kiemelt társadalmi feladata az küldetése, hogy Magyarországon az összes tudományág hazai helyzetét folyamatosan értékelje, figyelembe véve az egyetemes tudomány nemzetközi fejlődését. Az akadémiának jó tapasztalata van ezen tudományos értékelésben, és egy olyan rendszert tudott kialakítani, mely általános kritériumrendszert használ a tudományos kutatóintézetekkel szemben, miközben a bizonyos tudományterületek belső sajátosságait is figyelembe veszi. Ezt a folyamatot meg lehet valósítani egy MTA tudományos teljesítő értékelő tanács létrehozásával. Fontos feladat, hogy a Tudományos Akadémia és a Magyar Akkreditációs Bizottság, valamint a Tudományos Akadémia és a Magyar Rektori Konferencia érdemi együttműködést tudjon kialakítani. Hasonlóan szükséges, hogy az akadémia módosítsa és bővítse a tudományetikai kódexét, a nemzetközileg elfogadott kutatás, integritás, európai magatartás kódex által meghatározott irányelvek alapján. Tudományos eredmények közhasznúvá tétele, fontos feladat, hogy a tudományos kutatások fontossága, hasznossága és eredményei közvetítésre kerüljenek a társadalom felé, melynek eszközei lehetnek többek közt források növelése és koncentrációja az akadémiai folyóirat és könyvkiadás területén, valamint növelni kell a fiatal kutatók publikációs lehetőségeit. Az akadémia köztestületében felhalmozott folyamatosan bővülő és megújuló tudás komoly érték mind a magyar társadalom, mind a mindenkori kormány számára. Az akadémia messze menően alkalmas a kormányzati döntéshozatal segítésére, tudományos háttérként való működésre, tanácsadói szerepkör betöltésére. Ugyanakkor nem elegendő kizárólag a kormányzattól érkező kérdésekre választ adni, szakpolitikai tanácsokat adni, hanem kezdeményező módon kell különböző véleményeket kialakítani a nemzeti sorskérdésekről, társadalmi problémákról, műszaki fejlődésről, és mindaz, amilyen kihívás előtt maga a nemzet áll. Ezért fontos, itt én nem akarom végig felsorolni, hogy mely tématerületekbe a környezetvédelemtől a társadalmi folyamatok elemzéséig fontos, hogy megjelenjen a Magyar Tudományos Akadémia véleménye, és ez egyben fórumának kell, hogy legyen az áltudományok elleni küzdelemben. A Magyar Tudományos Akadémia 195 éves történelme során több sorsdöntő kihívást megélt. Ha egységesen lépünk fel és kölcsönösen tiszteljük egymás tudományát és tudományos teljesítményét, akkor sikerülni fog a mostani kihívásokat is a magyar tudomány érdekében értékteremtő módon megoldanunk. Köszönöm a figyelmet, és köszönöm, hogy elmondhattam gondolataimat.
Megköszönöm. Laskó Gábornak is a igen érdekes és tartalmas program bemutatóját. Tisztelt taktársa, közgyűlési képviselők, örömmel állapíthatjuk meg, hogy nagyon tartalmas programokat hallottunk. Eleve az írott pályázatok is nagyon színvonalasak voltak, de nyilván élőben sokkal jobban lehet a hangsúlyokat kiemelni, és ez nagyon hasznos volt, remélem, mindenki számára. Minden esetre joggal bizakodhatunk abban, hogy az akadémia következő 3 évben is hagyományaihoz méltóan rendkívül magas színvonalon fogja képviselni az egész magyar tudományosságot. A prezentációk és a pályázatok rendkívül gondolatébresztőek voltak, és a mai program bemutatót követően, mint ismeretes, a közgyűlési szavazók lehetőséget kapnak arra, hogy a jelöltek számára az ismertetett programjaik kapcsán hozzászólásokat és kérdéseket tegyenek föl. Ez is egy új kezdeményezés az akadémiának. Ennek felülete az MTA elnöke által nemrégiben indított az elektronikus írásbeli vitát és véleménynyilvánítást szolgáló közgyűlési fórum. A jelölti vitához kapcsolódó átalakítást követően ezen a felületen a program bemutatón szereplő elnök és főtitkárjelöltek nevei alatt megnyitott platformon lehet majd az adott jelölt számára kérdést föltenni, illetőleg hozzászólni az ismertetett programhoz. Egy fontos részletre fölhívnám a figyelmet, amennyiben bárki valamennyi jelöltnek, vagy több jelöltnek is ugyanazt a kérdést szándékozik föltenni, akkor mindegyik jelölthöz az illetőnek a fórumján meg kell ismételnie kérdését. Tehát külön-külön föl kell tenni. A közgyűlési fórum az éjféltől, tehát június 19-én 00 órától a mindenki megkapja írásban is, hogy hol, megismételhetném, hogy köztesület.hu, tehát fórumköztesület.hu internet címen érhető el. Ezt a címet már a közgyűlés részei megkapták. A belépéshez az akadémiai adattárban használatos felhasználónévre és jelszóra van szükség. A közgyűlési fórum használatot segítő útmutatót még a mai napon megküldi a titkárság minden közgyűlési résztvevőnek. Ennek a vélemény nyilvánításnak a határideje 2020. június 30 éjfél, 24 óra, mint ismeretes másnap van a közgyűlésnek az első fele. A jelöltek a számukra föltett kérdésekre, hozzászólásokra ugyanezen a platformon keresztül fognak válaszolni július 1-én 00 órától július 3-án éjfélig 24 óráig terjedő időzóna alatt, és mindezt a közgyűlési fórumra látogatva minden közgyűlési résztvevő megismerheti. Maga a közgyűlési fórum tartalma olvasható üzemmódban marad július 7-éig, a tisztségviselő választás utáni napig, majd ezek után a tartalma archiválásra kerül a felületen. Megismétlem, amit nyilván mindenki tud, hogy magára a tisztújító online közgyűlésre július 6-án 10 órától kerül sor. Őszintén hiszem, hogy ezzel a programbemutatóval és az azt követő a közgyűlési szavazók számára nyitott, a jelöltekkel lefolytatható kommunikációval a jelölőbizottság egy átlátható és egy demokratikus választási folyamatot alkotott meg, amely elvezet egy eredményes akadémiai tisztújításhoz. Befejezésül én még egyszer köszönöm mindegyik jelöltnek az igen igényes, komoly, színvonalas programbemutatókat, mindenkinek köszönöm a személyes, illetőleg online részvételt. Külön köszönöm a jelölőbizottságnak, a titkárságnak és a kommunikációs főosztálynak a együttes erőfeszítést ennek a új formának a megvalósítása, sikeres hozzá kell tennem, sikeres megvalósításában. Befejezésről csak mondhatom, hogy viszontlátásra találkozunk július 1-én és július 6-án 10 órakor, addig mindenkinek jó egészséget kívánok. Köszönöm szépen a részvételt.